Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem akar többet fizetni gázért és benzinért, mint amennyit most fizet. Nem akarja finanszírozni a háború költségeit, és nem akar Ukrajnának sem fizetni. Az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata. Hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón a február elején induló nemzeti petícióval kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta, a következő napokban a nyilvánosság is megismerheti a nemzeti petíció tartalmát, amely annak az európai törekvésnek az aktualitása miatt szükséges, hogy Európa továbbra is úgy gondolja a háborút és a háború meghosszabbítását, továbbá Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia. Emlékeztetett arra, hogy 193 milliárd euró európai adófizetői pénzt már az Unió Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot szerdán szavazott meg az Európai Parlament, és Ukrajna további 800 milliárdot kér a következő 10 éves működésére, ami a katonai kiadásokat teljes egészében nem is tartalmazza. Magyarországnak azon országok között a helye, amelyek békét akarnak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök a nap folyamán aláírta a béketanács alapokmányát. Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére. A csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön írta alá Davosban. Hangsúlyozta, a friss kormányhatározat is egyértelművé teszi, a téves híreket iparszerűen közlő médiumok tájékoztatása érdekében, hogy a csatlakozás semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár. Hozzátette, azok az országok, amelyek ma a béketanács alkotmányát aláírják, a béke mellett állnak, Magyarország csatlakozásának is ez a legfőbb oka. A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Hangsúlyozta, semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük. Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, amitől a jóisten óvjon meg bennünket, akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni, szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva. Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben. Az extrém hideg miatt megnövekedő számlák kapcsán a kormány felelősséget érez állampolgáraiért. Ezért úgy döntött, senkinek a számlája nem lehet nagyobb, mint decemberben, mondta a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár az Igazság órája című online műsorban, amelynek vendége volt Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is. Nagy János közölte, a Fidesz egy olyan politikai közösség, amely meg is csinálja, amit vállal. Ezért a legutóbbi kormányülésen elfogadott megoldás részleteit az Energiaügyi Minisztériumban fogják kidolgozni hamarosan. A múlt héten 45.700-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42.500 beteg. Légúti fertőzés tüneteivel 216.300 ember kereste fel orvosát. Végül az időjárásról. Marad a többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő, de előfordulhatnak húzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat időszakos, gyenge csapadék. Az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső. A fagypont feletti részeken a kisebb eső lesz a meghatározó. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleti eszél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. 100 éve született Nagy Ernő festőművész. Egerben végezte el a tanítóképzőt, ezután a képzőművészeti főiskolát, ahol tanárai voltak Barcsai Jenő, Pap Gyula, Domanowski Endre és Hinz Gyula. 1953-tól Egerben tanított, 1986-ban, mint a tanárképző főiskola rajztanszékének a vezetője ment nyugdíjba. Számos helyen volt kiállítása, itthon és külföldön egyaránt, izgalmas és tanulságos életpálya el mögötte, melyet több címmel, díjjal ismertek el. 2015-ben lett Eger díszpolgára, 2016-ban augusztus 20-a alkalmából vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Műsorunkban azt a beszélgetést idézzük fel, melyet 90. születésnapja után készítettünk, és amelyben visszaemlékezéseinek első részét hallhatják, gyermekkorától egészen a fronton töltött időkig, a hadifogságig. Tartsanak velünk!
Ha hihető, ha nem, az én nagyszüleim analfabéták voltak. Nem tudtak se írni, se olvasni. Az apai nagyszüleim viszont nagyon jól tudtak dolgozni. Azt a munkát, amit végeztek, hát parasztemberek voltak. Akkor még az 1800-as évek vége felé, ugye, nagyon kevés parasztember tudott írni és olvasni. Ők nem tudtak. De amikor dolgoztak a szőlőbe, vagy arattak a földeken, ezt csodaszépen csinálták, azt öröm volt, élvezet volt nézni. Én mindig olyan szerettem volna lenni tulajdonképpen, mint ők voltak. Apáméknál már más volt a helyzet, mert ő 1901-ben született. És az óriási változás az ember életében nem csak 30 év, hanem 10 év is meglehetősen sok. És apám már, anyám is kiárták az 5 kötelező általános iskolát, tudtak írni és olvasni. Nem szívesen írtak, olvasni is azt szerették, ha én felolvastam nekik az újságot, vagy akármi mást. De szegény emberek voltak rendkívüli módon. Apámék 5-en voltak testvérek, és ha a családban volt olyan ember, hogy szeretett inni. A család egész tagsága ezt nagyon megérezte. És hát az étel az lett nagyon sovány. A munka pedig maradt, mert azt meg muszáj volt csinálni. Kubikosok voltak a legtöbben. Télen a Tiszánál, illetve olyan időben, amikor lehetett a Tiszánál, ásták a földet és hordták oda, ahova kötelező volt. Nyáron pedig idehaza dolgoztak, nem a saját földjeiken, mert nekik olyan nem volt, hanem tulajdonképpen bérmunkások voltak. Később apámnak sikerült elhelyezkednie Felnémeten a hordógyárba. Hordógyárnak nevezték azt az óriási területet, ami Felső Tárkány felé jobb oldalt van a falu végén. És ott rönköket osztályoztak, és raktak különböző csoportokba, köbméterenként. No, itt apám jól keresett, és megnősült, ugyanolyan szegény lányt vett feleségül, mint amilyen ő volt, hisz akkor még úgy nősültek, és úgy mentek férhez a lányok is, hogy a szüleik adták férhez őket. A férfiakat pedig úgymond kiházasították. A férfiaknak ugyancsak a szülők kerestek lányt, aki ugye vagy módosabb parasztember volt, vagy szegény. Azt eleve így keresték a szülők. Na így jöttek össze apámék, és 2 éves koromban apám kivándorolt Kanadába. Rendkívül erős ember volt. Mindenféle fizikai munkát el tudott vállalni, neki nem volt nehéz semmi. És ott kitűnően keresett Kanadában, többször ki akart vitetni anyámat, engem, hogy hát, együtt legyen a család. Hogy anyám miért nem volt erre hajlandó, fogalmam nincs, pedig apám megígérte, hogy ott dolgoznia se kell. Ő olyan jól keres. 5 évig volt kint. 5 év alatt annyi pénzt küldött haza, hogy földeket tudtak vásárolni. Megcsináltatták azt a nagyon kicsi felnémeti házat, ami sajnos már nincs meg. És 5 év után hazajött, és mindig én voltam az oka annak, hogy anyám nem ment ki hozzá, mert azzal indokolták a nemet, hogy gyenge gyerek vagyok nagyon, és nem bírnám ki ezt a hosszú hajó utat. Pedig még apám olyat is csinált, hogy ne tudja anyám visszamondani a meghívást, előre megvásárolta a hajójegyet. A lakásig a vonatjegyet, mindent. És úgy küldte haza, hogy csak fel kell ülnie, fizetni nem kell semmit, ki van fizetve minden. Akkor sem ment anyám. Hogy az volt-e az oka, nem voltam én beteges, csak vékony voltam nagyon. De olyan gyorsan fel tudtam mászni akármelyik eperfára, gyorsabban, mint az erős kövér gyerekek. Na szóval apám hazajött, vásárolt kocsit, lovat a szántáshoz, mert akkor már megvette a földeket. Később, pár év után már vásárolni tudott szőlőt is. Természetesen a földműves munkához mindenféle szerszámot, ami ahhoz a szántáshoz, boronáláshoz szükséges. Jól gazdálkodott, én már mehettem iskolába. Nem kényszerítettek rá arra se, hogy kivétel nélkül minden nap apámmal együtt menjek dolgozni, mikor már 10 éves lettem. Hát persze kellett, de gyengébb, nem olyan erős fizikai munkát, mint amit apám és nagyapám csinált, hanem a szőlőbe például, a szőlő kötözését. Megtanítottak a felnémeti asszonyok, hogyha nem látom is, hogy kell megkötni a rafiát. Szépen tudtam csinálni, később pedig természetesen befogtak engem is mindenféle fizikai munkára. De beiratkozhattam a polgári iskolába, amelyik ma a gyakorló iskola, a 2. számú. Azt elvégeztem, majd elmentem Inasnak, hogy kovácsmester leszek. De hát ott volt felnémetem már 2 kovácsmester, az egyik az unokabátyám azt mondta, hogy nem baj, gyerek, van érzéked a vashoz, elmész géplakatosnak. Az se sikerült, mert hetekig szögeket kellett egyenesíteni, meg a temetőbe a rozsdás vasakat drótkefével lecsiszol. Beiratkozhattam az egri érseki római katolikus tanító és kántorképzőbe, természetesen a polgári iskola elvégzése után. Hát azt rendkívüli módon szerettem. Hát az ének, zene valami ösztönös módon mindig érdekelt. Az pedig, hogy harmónium volt a tanítóképzőbe, mert kántorképző is volt, hát az a zene engem, maga a harmónium hangja már elbűvölt. Közben rajzoltam első éves tanítóképzős koromban, a rajztanárom nem tudom milyen munkámat elküldte Miskolcra. Miskolcon volt egy országos kiállítás tanítóképzősök számára. Szóval nem csak Eger tanítóképzősei, hanem az ország minden tanítóképzője. Ott pedig Burkhard Rezső, a képzőművészeti főiskola tanára volt a zsűri elnöke, mert ő volt közben Miskolcon, a miskolci művésztelep vezetője is. Hogy mi módon, nem tudom, de Egerből. Én kaptam olyan díjat, bentlakásos, egy hónapos, ingyenes művésztelepi munkára meghívott Burkhard Rezső. Erről értesítették a tanítóképző vezetőségét, igazgatóságát, és az én szüleimet is. Mondom a neveket, most már nem bántok meg vele senkit. Egy Kovács Vendel nevű tanára, tanítóképző tanára, aki a lélektant tanította, mert akkoriban ilyen tantárgy is volt, kiment a szüleimhez, mikor megtudta, hogy milyen díjat nyertem. 5 éves volt a tanítóképző, és egy első éves nyerte meg Egerben a díjat, és ez óriási dolog volt. Most is annak tartom. Ez a Kovács Vendel nevű tanárom kiment a szüleimhez. Könnyen lebeszélhették a szüleim, mert arról, hogy művésztelepre menjek. Az volt az indok, hogy Hamza Tibor tanár úr volt a rajztanár. És azt mondta Kovács Vendel tanár úr, hogy tanár a felesége is. Ő is tanár, és még annyi pénzük se volt, hogy vásárolni tudhattak volna egy lakást. Albérletbe laknak mind a ketten. Mit akarok én, vagy a szüleim mit akarnak velem, hogy tanár leszek legjobb esetben, és olyan szegény ember maradok, mint amilyen az én szeretett tanárom. Könnyen lehetett a szüleimet beszélni erről a művészetről, mert akkor én már az aratásban markot szedtem, tudtam a szőlőbe kapálni, a földeken minden olyan munkát, ami egy 16 éves gyereknek már kötelező volt felnémeten az én osztálytársaimnak. No, szóval lebeszélték, borzasztó elkeseredés vett rajta merőt, és ezt elmesélem, mert csodaszép történet. Bitter Dezső tanár úr volt az énekzene tanár. Észrevette, hogy nem mehetek művésztelepre, ez milyen arcú csapás tulajdonképpen egy olyan gyereknek, amiben felfedeztek valamilyen tehetséget. Akármilyen semmi volt az, hisz művészettörténeti tudásom semmi volt. Nem is voltak ilyen irányú könyveim, hát csak a tankönyv, de az is mindig a leghasználtabb, legolcsóbb tankönyv. És Bitter tanár úr egy ének és zenet órán azt mondja, Ernő bácsi, itt maradsz. Nem mész ki a 10 perc szünetbe. Hát gondoltam, hogy baj van, mert az összhangzattan kutya nehéz dolog, és ő úgy feleltetett, ilyen közel ültetett vizsgáztatásnál, feleltetésnél. Ő ült ott, én meg itt. Kérdése annyi volt, Ernő bácsi, Fizdur második összhangzó. Ha nem vágtam rá, akkor 4-es 12-szer aláhúzva, ami a legrosszabb osztályzat, ami csak lehetett. No, de ez más helyzet volt. Ott maradtam 10 perc szünetbe. Azt kérdezi tőlem Bitter tanár úr, Ernő bácsi, én azóta 16 éves koromtól Ernő bácsi vagyok. Ez a Bitter tanár úr nevezett el annak. Van-e cigány gyerek barátod felnémeten, hogy ő honnan szedhette az, hogy van, fogalmam nincs. Mondtam, hogy van, Jolán néninek a fia Zoli, jó barátom. No, akkor Zolival beszélsz, és megmondod neki, hogy szerezzen rövid időn belül, pár napon belül egy olcsó, de nagyon jó hegedűt, mert neked hegedülni kell. Ez a rajzi ellentét, hogy a rajztanárom nem volt olyan erélyes, hogy ő is kiment volna a szüleimhez, és ő is mondott volna valamit. Nem, hanem Tibor bácsi annyira megsértődött, hogy én attól kezdve semmiféle külön munkát sem szóban, sem cselekedetben nem kaptam. Bitter tanár úr pedig vetetett velem már Zolival egy hegedűt. Zoli el is hozta, szépen felhangolta, játszott rajta, ideadta nekem. Mutatta, hogy milyen húrok vannak rajta. Melyik az a 4 húr, amit ismeri? E húr, A húr, G húr, D húr. És ez a Bitter tanár úr minden héten külön órákat adott nekem ingyen és bérmentve. Bent volt az alatt, az idő alatt, míg játszottam, amit ő feladott nekem, adott hegedű iskolát. Mikor már tudtam a 4 húron játszani, ugye, nem jól, de jó volt a hallásom, nem olyan, mint most. És az volt a külön feladat, hegedű iskolai feladat többszöri eljátszása után, hogy egy felnémeti népdalt, amit a lányok nagy mise után ötös sorokba szépen karonfogva sétálnak az utcákon, és énekelnek népdalokat, felnémetit, meg minden, ami éppen eszükbe jut. Nekem az volt a feladatom Bitter tanár úrtól, hogy azokat a népdalokat tanuljam meg hegedűn játszani. El kellett menni délutánonként, ez már a tanítási órák után történt. Minden délután bementem, és Bitter tanár úrnak eljátszottam a kötelező feladatot. Utána kérte a népdalt. Eljátszottam a népdalt is. Na, persze hónapok múltak el. És egyszer jött az én cigány Zoli nevű barátom. Na, elnökém, játszál nekem is. Mit tanultál az iskolába? Eljátszottam, elvette a hegedűt Zoli. Még mindig nem tudott tisztességesen felhangolni ezt a hegedűt. Nekem kell mindig korrigálni. Elővette a hegedűt, helyére csapta a vállán, fogta a vonót és játszott egy csodaszép dalt. Nekem csodaszép volt. Eltörött a hegedűm, nem akar szólani. Rózsi, Rózsi, mi bajod? Miért nem akar szólni? De csodaszép volt a dallama. Na, én bementem az iskolába, kötelező délutánokon, és a népdal helyett ezt a dalt játszottam Bitter tanár úrnak. Közben eszembe jutott, hogy ő ebből baj lehet, mert nem a felnémeti lányok énekelték, hanem Zolitól tanultam. Bitter tanár úr végighallgatta. Ennő bácsi, állj, megállj, megállj, gyere ide. A zongora ott volt a pódiumon, az emelvényen. Az mindig egy kicsit megemelkedik. A tanítóképzőbe pedig különösen kellett az az ének-zene oktatáshoz. Odaállított maga mellé, a zongora mellé. Bitter tanár úr leült a zongorához. Nem tudom elmesélni. És zongorán eljátszotta ezt a dalt. De ez olyan volt, hogy én meghatottságtól még most is, a visszaemlékezéstől alig tudok beszélni. Csodaszép dallamot játszott Bitter tanár úrnak, és csak közben lehetett ott valami előjáték is, de én azt nem ismertem. De végül is ráismertem a dallamra, és Bitter tanár úr azt mondja, Ernő bácsi, nagyon figyelj, amikor intek, fogjál hozzá játszani. Azt az érzést, hogy én Bitter tanár úrral játszottam, ő zongorán, én hegedűn, hogy én hogy mentem haza felnémetre, fogalmam nincs, talán repültem, vagy nem tudom mi, de olyan hatással volt rám, hogy én elfelejtettem azt, hogy rajzolni kell. Olyan hatással volt rám egy nagyszerű tanárember, Bitter tanár úr, hogy akkor már nem rajzolni, hanem hegedülni. Voltam belső kényszer. Volt, hogy hegedülni, játszani a hegedűn minél többet.
Thank you.
jött egy szörnyű dolog az életembe, meg egész Európa életébe, a második világháború. Harmadikos tanítóképzős lettem, egy pár hónapig jártunk iskolába, de akkor már jöttek a bombázások, már Egerbe is szórták le, hogy amerikaiak vagy oroszok, fogalmam nincs, de bomba találat érte Egert is. Harmadikos tanítóképzős voltam, és be kellett volna vonulni katonának, mint Levente, mert a 18 évet éppen betöltöttem augusztus 28-án, és november 1-én volt a parancs, aki nem vonul be, elkapják az utcán, és betöltötte a 18 évet, azt a dobótéren felakasztják. Ez elrettentő dolog volt, történtek is kivégzések, minket az iskolából kivezényeltek, és nézni kellett az akasztásokat. Szóval szörnyű idők jöttek, és mi a felnémeti barátaimmal, akikkel ott jártam elemi iskolába, kiszöktünk a szőlőhegyekre, és ott próbáltunk bujkálni, hogy ne kelljen elmenni katonának. Apám jött értem egyszer, illetve értünk, hogy gyerek, kaptatok engedélyt, ha ezen a héten bevonultok, akkor még nem büntetnek meg benneteket. Be kell vonulnod a dobó laktanyába, és akkor majd meglátod, hogy mi lesz. Hát én bevonultam a dobó laktanyába 3 napi élelemre, ott voltunk 1 napig, aztán menetrendbe állítottak bennünket, mint Leventéket, és mentünk Tarna-Leleszre. Tarna-Leleszen már tetves, rongyos, piszkos katonaruhákat adtak ránk, be kellett öltözni katonaruhába, és az szörnyű dolog volt a tetű. De hogy miért? Hát mert olyan volt. A gyerekeknek jó az is. Hát minket semmi másra nem használtak volna, mint a németek visszavonulása után elfoglalni az ő lövészárkaikat, de így is lett. Minden német visszavonulást mi fedeztünk olyan puskákkal, hogy a németek kinevettek bennünket. Mit akartok ezekkel a Levente puskákkal? Lehet-e ezzel egyáltalán lőni? Tudjátok-e, hogy kikkel szembe kell nektek megállni a helyeteket? Kalacsnyikov, gyors tüzelő, géppuska tulajdonképpen. Fogalmunk nem volt arról, hogy mi az. No szóval, Tarna-Leleszről mentünk tovább, hát Pétervásárán keresztül, egészen határon is túl, Losoncra. A losonci kaszárnyában voltunk hetekig. Ott olyan kiképzést kaptunk, hogy jobbra át, balra át. Díszmenet jobbról, jobbra, század jobbra néz, puskával tiszteleg. Ezek voltak a kiképzés fő motívumai, de az, hogy lőni, lőgyakorlaton részt venni, az nem. Semmit. És ugye jelenteni az őrvezető úrnak, őrvezető úr alázatosan jelentem, a rajból nem hiányzik senki. És vártuk az őrvezető úr parancsát. Az pedig az volt, ugye fekvő támasz, térd, könyökhajlítás, földre, le, fel. Szóval megkaptuk a kiképzést a tetvekkel együtt. Egy Marosi István nevű századparancsnok volt a korlátlan úr, és Losoncon, hát annyi volt rajtunk a tetű, hogy így a hónunk alá nyúltunk, és megmarkoltuk a tetveket. Az egyik gyerek, ugyanolyan 18 éves, mint én, kitalálta, hogy egy literes boros üvegbe csurgassuk bele a tetveket. Az egész század pillanatok alatt megtöltötte az egy literes üveget tetvekkel. Ez a vállalkozó szellemű fiatalember azt mondta, hogy elviszi a százados úrnak a tele üveget, és kéri a tetves dögölítését, tehát a ruháink fertőtlenítését. No, a századparancsnok úr, a százados úr meg is csinálta a fertőtlenítést, riadó, kihaigálni a losonci kaszárnya udvarára az ablakon keresztül, még azt a rongyos matracot is, amin aludtunk, a pokrócot, mindent, tulajdonképpen a sárba. Ott sorba állított bennünket szakaszonként, megint jött a fekvőtámasz. Eddig ért bokáig érő sár volt a losonci kazárnya udvarán. A százados úr jó kedvében, majd adok én neked, nektek piszkos tetves banda fertőtlenítést. A fekvő támasznál végig szaladt a hátunkon, még jobban beletaposott bennünket a sárba. Szóval ez volt a fertőtlenítés losoncon, onnan mentünk tovább. Egészen a mai szlovák határszélig magyarul János Gyarmatnak hívták azt a települést, ahol megálltunk december 25-én. És hát olyan fáradtak voltunk valamennyien, hogyha mi megállhattunk, akkor már le is ültünk. Csak nem térdig érő hóba. És ha leülhettünk, akkor már aludtunk is a fáradtságtól. Kijött egy néni, a tisztek bementek egy ilyen kúriának előkelő háznak nézett ki, a tisztek bementek, nem tudom mit tanácskoztak, de egy idősebb parasztnéni onnan kijött. És látott bennünket. Én nagyon közel ültem a bejárathoz, feküdtem a hóba. Mit kerestek ti, gyerekek? Kérdezi a hölgy. Fogalmunk nincs, mit keresünk itt. Tudjátok, hol vagytok? Nem tudjuk. Miért jöttetek ide? Hát mert muszáj volt. Katonai parancs. És álljatok fel, hát itt vagytok meg valamennyien, álljatok fel, ugrándozzatok, mert reggelre megfagytok. Hát nem volt annyi erőnk, hogy rögtön felálltunk volna, de egyszer csak kijöttek a tisztek. Újra sorakozó, és vissza losoncra. Ez 70 kilométer volt, megállás nélkül jöttünk oda, János Gyarmatra, megállás nélkül mentünk vissza, ugyancsak 70 kilométer losoncra. No, losoncon feloldoztak bennünket a templomba, mindenféle gyónás nélkül, mert tudták, hogy mi a sorsunk, vagy mi lesz a sorsunk, és akkor már losoncról a frontra vittek rögtön bennünket, ez pedig Párkánynál. Ott már olyan szakaszokra osztottak bennünket, hogy tudták, hogy melyik lövészárkot kell elfoglalnunk, honnan és mikor vonulnak vissza a németek. No, ott volt az a nagyon emlékezetes beszélgetés a németekkel, azzal a kevés nyelvtudással, amit én tanítóképzőben felszedtem, hogy az oroszok ellen ezekkel a fegyverekkel, amik nektek van, az biztos halál. Hát azzal lőni oroszok ellen a sorozat vetővel. Na, szóval kivezényeltek a frontra bennünket. Mindenkinek el kellett foglalni azt a lövészárkot, ahova éppen a szakaszokat vagy rajokat küldték. A németek pedig visszavonultak. Az egészben az volt a megdöbbentő, csodálatos dolog, hogy 2 vagy 3 napig voltunk ott a lövészárokban. Az oroszok hihetetlen pontossággal kilőtték a konyhákat. És hát persze ennivalót nem tudtak adni. Valahogyan hoztak egy-egy kenyeret, kiosztottak mindenkinek. Annyi volt, nem tudom, napokra az élelmünk, de semmiféle főzeléket nem tudtak adni. És jött az oroszok támadása. Aknavetőkkel, meg repülőgépekkel, amivel csak lehetett, támadták az egész frontvonalat. Hát volt egy olyan gyerek, aki kért, hogy másszak már előbbre, mert nem jó helyen fekszik a lövészárokba. Mondom, én nem megyek, nekem jól van itt. Mász át rajtam, ha akarsz, és menj oda, ahova neked jó. Keresztül mászott rajtam, meg egy előttem fekvőn is, és hát vagy 15 méterrel arrébb lefeküdt a lövészárokba. Az oroszok olyan aknavetővel, sok aknavető lövedék ért bennünket, hát összerázkódtunk, amikor nagyon közel csapódott be az akna, és mert arra is volt humorunk, vagy érzékünk, hogy mit rángatod magad? Maradj már nyugton. Azt mondja, te is ugyanúgy rángatod magad. Persze, ettől a hirtelen óriási hangtól és a levegő összesűrűsödésétől nem tudom elmagyarázni, hogy miért, de akaratlanul is összerándultunk. Azt, aki előbbre mászott. A lövészárok oldala falába csapódott be egy akna, mindnyájunkat teljesen elterített a föld. Őt pedig, mivel nagyon közel érte, hisz közvetlenül oda csapódott be, kiástuk magunkat először, aztán kiástuk őt is, meg az előtte levőt. Folyt a vér a füléből, az orrából. Most mit csináljunk? Olyan sűrű volt a golyózápor, hogy nem mertük rögtön a kötöző helyre vinni, meg nem is tudtuk, hogy hol van. Csak tudtuk, hogy valahol hátrább a lövészároktól. Mikor az oroszok bizonyos ideig szüneteltették az akna záport, akkor fogtuk a gyereket, és ketten hátra vittük, kerestük a kötöző helyet. Útközben mondták, hogy menjetek erre tovább. No, letettük, hogy azzal a gyerekkel mi lett, hazakerült-e valamikor, vagy ott meghalt, azt nem tudom, de jött a következő óriási nagy támadás. Az oroszok átkeltek a Garam folyón. Voltak ezek a deszant gumicsónakok. Én is vettem egyet Moszkvába. Azzal horgászni jártam, és ez nagyon-nagyon jó dolog volt, megvan most is. És az oroszok átjöttek ezekkel a csónakokkal, és előtte elaludtam a lövészárokba. Arra ébredtem fel, hogy óriási méretű kutya ugatást hallok, hát az az ordítás, kiabálás, ami a fronton a magyarok és az oroszok között történt, a zűrzavarban nem érzékeltem, más csak mintha rengeteg kutya ugatna. Kimásztam a lövészárokból, és akkor láttam, hogy oroszok, magyarok együtt össze-vissza szaladgálnak, és az egyik orosz katona intett, hogy így iszudál. Nem tudtam én, hogy mi, csak intett, hogy menjek oda. Mentem, előtte térdelt már két magyar gyerek, ugyancsak ilyen 18 évesek, mint én, és fogta rá a géppisztolyt, a kettőre. Odaértem, mutatott, hogy én is térdeljek a másik kettő mellé. Letérdeltem, már a kezem is a földön volt, és a németeknek akkor volt segítségük, ők is aknavetővel lőtték az egész teret, ahol voltunk, és olyan közel csapódott be egy német akna hozzánk közel, hogy az orosz katona, aki ott állt, fogta a fegyverét, nyilván meg akarta torolni rajtunk valamelyik barátjának a halálát, és szinte a német akna ketté fűrészelte a fiatal embert. Előttünk esett össze. Előttünk a puskával együtt ott elterült a fiatal ember. Olyan fiatal lehetett, mint mi voltunk, hisz az oroszok is besorozzatták a fiatalokat is. Az egyik mellettünk levő katona, aki nem kapott találatot, elkapta a kezemet, meg egy másik ott érdelő kezét, az egyiket előre küldte, hogy fogja meg a sebesült orosznak a két kezét, meg a, hátul a két lábát, és intett, hogy szaladjatok a Garam folyó felé. Na szóval így estem hadifogságba. Vittük az orosz katonát, ameddig bírtuk. Az előttem levő azt mondja, hogy te, ez már elvérzett, ez már mozdulni se tud. Tegyük le és szaladjunk tovább. Mondom, hogy de baj lesz, de milyen baj lesz, nem lehet semmi baj, hát meghalt, nézd meg. Elvérzett. Hát letettük az orosz katonát és szaladtunk tovább a Garam folyó mellé, és a németek végig tudtak lőni bennünket aknavetőkkel. Akkor már ez azért volt rettenetesen csúnya dolog, mert nyilvánvalóvá lett, hogy minket semmi másra nem használnak fiatal gyerekeket, csak arra, hogy a németek visszavonulását fedezzük. Mi voltunk a golyófogók. Hát sokan meghaltak közülünk, az igaz, de én nem tudom mi módon, még a Garam folyó mellett is, ahogy az oroszok gyorsan eveztek, mi beugráltunk a gumicsónakokba, ott is csapódottak, na jobbról, balról, elől, hátul, mindenfelé, de sebesülés nélkül átvészeltem ezt a szörnyű napot is, és hát ott egy hihetetlen dolog történt. Ahogy átértünk a Garam másik oldalára, hát ott már rengeteg volt az orosz, rengeteg volt a gépjármű, és egy fél órás gyaloglás után megállítottak bennünket, és messzelenre vetkőztettek valamennyiünket. A ruhákat oda kellett haigálni egy nagy kupacba, és az oroszok intettek valamelyikünknek, hogy a ruhákat vigyük arrébb, ott van valamilyen nagy-nagy fertőtlenítő alkotmány. Oda bedobáltuk a rongyokat, mert a szószoros értelmében rongyok voltak azok a katonaruhák, és az oroszok fertőtlenítették. A tetvek megdöglöttek, elpusztultak. Rettenetesen kemény lett utána a ruha. hogy dörzsölte a testünket, de nem volt benne tetű. Az oroszok megcsinálták az első lehető alkalommal, hogy fertőtlenítettek bennünket, és nem úgy, mint a százados úr a magyar. Szóval, de én nem is tudok erről szépet mondani, mert az akkori magyar vezetés, persze akkor már nem Horthy, hanem Szálasi volt az úr, és hát ő nyilván eladott bennünket lelki ismeret furdalás nélkül. No, onnan sok-sok órai gyaloglás után, mert ez a Csalló közben van, Párkány és Párkány nána. Onnan mentünk Vácra, a Váci fegyházban kaptunk szállást. 4 évig még távol voltam a családomtól, ez volt a legjobb szállás. Kaszárnya, a Váci börtön. A börtön épületekben kaptunk szállást, hát az ennivaló pocsék volt, rettenetesen éheztünk. Onnan is tovább kellett menni, Jászberénybe. Jászberénybe is voltunk, azt hiszem, körülbelül egy hétig, és onnan Jászberényből már nem gyalogoltunk, hanem ilyen beszögezett vonatokra raktak bennünket, és Kolozsváron keresztül mentünk el Fogsányiba. Ez román területen volt, nagyon közel a határhoz. És ott voltunk megint, nem is tudom, 2 vagy 3 hétig. Ott megint ilyen beszögezett vonatok, vagonokba raktak bennünket, olyan sűrűn, hogy egyszerre kellett megfordulni, mert több hely nem adódott. A vagonok sarkába vágtak ki, fűrészeltek ki valami lyukat, és ott lehetett elvégezni a szükséges dolgainkat. A nagyon-nagyon hosszú úton, a Brjánszki erdőn mentünk keresztül, hát a vékony kis réseken, amit lehetett látni, csodaszép erdőkön keresztül, csak Kolozsvár volt a kivehető rész, de ez már Kolozsváron jóval túl történt. Semmiféle városban nem álltunk meg, egészen Moszkváig. Moszkvában sem, hanem Moszkvából, nem tudom milyen irányba, körülbelül 15 kilométernyire lehettünk a lágerban, mert Moszkvából, mivel rendkívül közel voltak már a németek, kitelepítették a gyárakat Moszkva környékére. Így kerültünk mi a Zavod Kagánovicsa Moszkva nevű gyárba. Thank you.
Kedves hallgatóink, a 100 éve született Nagy Ernő festőművészre emlékeztünk a vele készült műsorunk ismétlésével, életéről, gyermekkoráról mesélt egészen a hadifogságig. Jövő héten a beszélgetés második részét sugározzuk. Kedves hallgatóink, a közélet adása ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!